Mindenható Úrunk, Istenünk, áldunk és magasztalunk Téged ezért a mai napért és benne, ezért a mai estéért. Köszönjük, hogy vasárnapot ünnepelhettünk ezen a napon, köszönjük, hogy a Te rendelése szerint megtarthattuk azt is, pihenhettünk, hogy a családjainkkal lehettünk, hogy megadtad számunkra az ételt, az italt, és hogy felkészülhettünk az elkövetkező hét munkásnapjaira. Kérünk, hogy hadd tudjunk elcsendesedni így este, és kérni azt a Szent Lelkedet, hogy áldjon, világosítson, bátorítson meg bennünket. Jézus Krisztus nevében, aki itt élt közöttünk, aki meghalt értünk, és aki feltámadt, hogy uralkodjék, és hogy a mi életünket is feltámassza a halálból, az ő nevében kérlek, hallgass meg. Amen. Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből a 8. fejezet első 17 versét olvasom, ebből szól hozzánk a mai napra rendelt református bibliolvasó kalóz igéje. Tehát Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből a 8. fejezet első 17 verséből. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Mint hogy a test törekvése ellenségeskedik Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint. Ha Isten lelke lakik bennetek, de akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lélek által. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai, mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Amen. A rómabeliekhez írott levél nagyon nehéz, de ugyanakkor nagyon sok olyan dolog van benne, amit másképpen nem lehet, vagy máshogy nem lehet elmondani. Pál apostol pontos teológus, valahol Gamáliánél tanulta a teológiát, de visszaköszön a római levélben a görögök látásmódja és a testről, a lélekről. Ugye azt szokták mondani, hogy a test és a lélek kettősségében élünk. Igazából hármasság ez a kettősség, mert nem csak kétféle lelket ismer a görög, hanem, és nem csak egyféle lelket ismer a görög, hanem kettő. Ugye a test, az a szóma, vagy sarx, ami a fizikai, valóságos testét jelenti mindennek, nem csak az embernek, hanem ezeket az atomokat, amiket a testünkben találunk. De aztán ott van még a psziché, vagyis a psziché, ami valamilyen szinten mégiscsak lélek, lelkület, vagy az embernek a pszichés tudata, amiben ugye van tudat is, meg van autonóm, olyan ösztönszerű dolog is, amivel az ember az életét viszi, hiszen például lélegzetet venni ösztönösen veszi, ezt azt mondják, hogy egy-egy ilyen biológiai ösztön, ilyen testi, de ugyanakkor mégiscsak valamilyen szinten lelki, mert az idegrendszerhez kapcsolódik, és az idegrendszer ennek ezeknek az automatizmusoknak a központi irányítója, az agy, illetve az agyhoz csatlakozó gerinc, ezekben nem tudjuk szétválasztani azokat a részeket, amelyek tulajdonképpen az emberi jellemért, a jellemért és az emberi alkatért, viselkedés formáért, viselkedés normákért felelős. Szóval van szárx, vagy szóma, vagyis test, és van psziché, vagyis egyfajta lélek, psziché, és van pneuma. A pneuma, ami az élet lelkét jelenti, tehát ami valamilyen szinten magasabb, mint az embernek a lelkisége, nem is nagyon tudják meghatározni a pszichológusok, már ez is ugyan jó pszichológus, aki a pszichével foglalkozik, behatárolják a pszichének a megismerhető különböző rétegeit, de van egy olyan kollektív tudattalannak, szokták mondani, vagy mély tudattalannak, vagy tudatalattinak, ami azért mégiscsak jelen van, mégis befolyásolja a döntéseinket, bármennyire nem tudjuk kezelni. Bármennyire nem tudjuk meghatározni, és befolyásolni sem igazán, tulajdonképpen az ember megismerni tudja, mert hogyha valamit megismer, akkor tud alkalmazkodni hozzá, vagy azoknak az indulatoknak a kifejeződését tudja megváltoztatni esetleg, amik a tudatalattiból vagy a tudattalamból feltörnek, és befolyásolják a cselekedeteit. Megismerni és kezelni, őt magát befolyásolni nem lehet. Más a keresztény gondolkodás erről. A keresztény gondolkodás azt mondja, hogy a tudattalan vagy a tudatalatti az igazából egy hely. Egy olyan hely, amelyben az Isten tulajdonképpen jelen lehet, vagy hogyha az ember behívja a Szent Lelket az életébe, akkor egy olyan helyet tölt ki az életében, amit semmi más nem tud kitölteni, amit egyébként a pszichológusok és a világi tudósok csak ilyen meghatározhatatlan formákkal próbálnak körülírni vagy megismerni, mint Freud vagy Jung. Tulajdonképpen ez a kettősség, tehát a testnek és a léleknek a kettősége az hármasság, minden vonalon hármasság. A Biblia hármassága ebből a szempontból úgy néz ki, hogy van a test, van az emberi psziché vagy lélek, és van az Isten lelke, a Szent Lélek. Ezt néha nagybetűvel, néha teljesen kiírják, hogy Szent Lélek, pneumatos hagios, vagy egyszerűen csak pneuma nagybetűvel, vagy pneumatos, ami azt jelenti, hogy ez az Isten lelkének a megnevezése. Nos, Pál apostol boncolgatja a bűn fogalmát. Nagyon nagy fába vágja a fejszéjét Pál, és minden teológus nagy fába vágja a fejszéjét, amikor a bűn fogalmát próbálja meg az ember számára érthetővé tenni, hiszen egészen a legvégéig visszamegy, ugyanis Pál apostol maga mondja azt, hogy az erőtlenségünk abban van, hogy mi nem tudunk uralkodni bizonyos részein a testünknek. Nem csak a világnak vannak olyan részei, amit nem tudunk a hatalmunk alá hajtani, hanem belül a lélekben, vagy belül a testben van olyan, amit nem tud uralni az emberi akarat, vagy az emberi gondolkodás. Ő azt mondja, hogy akarna jó lenni, vagy akarna bűntelen lenni, de nem tud, mert akarva akaratlanul, valamilyen módon mégis a cselekedeteiben valahol mindig beleütközik a bűnbe. Naponta, ha csak a gondolatainkkal, ha csak az indulatunkkal, vagy ha csak egy szavunkkal, már nem a jó indulatot tükrözzük, vagy ahogy a délelőtti prédikációban hallottuk, ugye van ez a személyes névmás, hogyha az iskolában azt mondja valaki, hogy én, te, ő, akkor az ötös. Püspök úr elmondta, hogy ilyen a mi tananyagunk, hogy mi úgy kezdjük a személyes névmásokat, hogy én, te, ő, mi, ti, ők. De az Istennél ez fordítva van, az Isten szerinti személyes névmás ragozás az úgy hangzik, hogy ő, te, és aztán én. Mert első az Isten, aztán jön az embertárs, a fele barát, és akkor legvégül jövök én. Ugye Pál is mondja, hogy másokat, mindenkit magatoknál különnek tartsatok a Filippi levélben. Tehát ha ezek az indulatok valahol felborulnak, és én kerülök az első helyre, és saját szemszögemből vizsgálom a dolgokat, és úgy reagálok le valamit, akkor már is abba ütköztem, hogy helytelenül tettem, vagyis bűnös vagyok. Ezzel próbál viaskodni Pál az első hét versben, míg a nyolcadik részig jut arra a megállapításra, hogy mindegy. Mert Krisztusban minden bűnt eltörölt az Isten. Minden bűnt magára vett, és semmiféle kárhoztató ítélet nem hangozhat el azok ellen, akik Jézusban vannak. Van egy nagyon érdekes videó felvétel a YouTube-on, hogyha valaki az interneten körbenéz, Jóságméter a címe ennek a másfél perces kis videónak. A Jóságméter arról szól, hogy egy mérleg van, ahol két fehér ruhába öltözött ember várja a sorban érkező embereket. És vagy jobbra, vagy balra kell mennünk. Aki az ilyen nagy kör mérlegen jó e kategóriába esik, az mehet balra, vagyis hát nekik jobbra, akik pedig a rossz kategóriába esnek, azok pedig mehetnek balra. És különböző emberek jönnek oda, van, akinek nagyon sok piros cédula van a mappájában, mert mindenki hozza a mappáját, sok piros cédula, azok ráállnak a mérlegre, rögtön látszik, hogy nem jó. Van olyan, akinek kevesebb piros cédulája van, mondjuk jött egy orvos, aki azt mondta, hogy ő egész életében adakozott, és Elefántcsontparton épített egy kórházat, és az árva gyerekeknek, vagy a szegény gyerekeknek. És látta, hogy hát van mégis egy piros cédula, mert valami újság előfizetése volt, ami nem a legmegfelelőbb újságnak az előfizetése. És hát csak az egy, és mégis, amikor ráállt a mérlegre, akkor az a nem elég jó billenés, nem elég jót mutatott a mérlegnek a mutatója. És aztán jött egy fiatal ember, hát egy mindegy milyen korú ember, akinek a mappája tele volt ilyen piros cédulákkal, de ilyen vastagon. És amikor meglátta az egyik fehér ruhás mérlegmérő mappát, hú, hát talán lehet, hogy rá se kéne állni a mérlegre, akkor oldalról benyújtanak egy másik mappát. És akkor a másik mappát kinyitja, és bele van írva, hogy Isten gyermeke. És akkor jön egy másik, nagyon erősen Jézusra hajozó, kinézetű ember onnan, és akkor mondta, hogy hát akkor hozzátartozik, akkor parancsolj, állj rá a mérlegre, és akkor a fiatalember állna rá a mérlegre, és mondja, nem te, ő. És ő rááll a mérlegre, Jézus, és a mérleg a jó oldalra billen teljes egészében, és Jízus fogja, és átleli, mint barátját, és elkíséri magához, és a vastag piros mappát azt így félredobja, ahol halomba állnak a piros mappák még azon kívül. Tehát valahol itt van ez a dolog, csak ugye Pál tovább is megy, mert azt mondja, hogy hát azért igenis, hogy is van ez, hiszen mi hiszünk Krisztusban, Krisztus elvette az összes bűnünket, ő maga áll a mérlegre helyettünk, de ettől mi még nem leszünk tökéletesek, hiszen a keresztény ember ugyanúgy továbbra is bűnös világban él, önmagában küzd az óember és az új ember, és mégis van eset, amikor elkövetünk bűnöket. Amikor keresztény emberként is ugyanúgy belelépünk abba a piros mappába, vagyis elkövetünk olyat, ami aztán később úgy lesz fölírva, hogy hát ez bizony eléggé a rossz kategóriába esik, és nem a mérlegnek a jobb felé eső nyelvét próbálja elbillenteni. Ez az, amikor a törvény alatt lévő ember él ebben a világban. A törvény alatt lévő ember ebben a világban, ebben a testben képtelen arra a jóságra és arra a tisztaságra, amire Jézus Krisztus. Azért mondja, hogy a harmadik versben, hogy tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, mert hogy azért csak hasonló formában, hiszen az ő teste az a különleges egység volt, amiben megtestesül a test, a psziché és a lélek, a Szentlélek, az Isten tökéletes egysége már itt a Földön. Ebben a formában, itt a Földön ez bennünk nem valósulhat meg, csak akkor, amikor Isten újjá teremti ezt a világot, akkor leszünk Istennel és a saját testünkkel és lelkünkkel tökéletesen egyek, úgy, ahogy Jézus Krisztus. Akinek nem kellett gondolkoznia azon, hogy mit válaszoljon egy nehéz kérdésre, vagy hogy hogyan lépjen fel egy bizonyos nehéz helyzetben, és minden, amit tett, tiszta volt és tökéletes, nem volt kétséges az, hogy bármit tesz, azt nem lehet megítélni és elítélni ebben a világban Isten törvénye szerint. Mégis meg kellett halnia. Pontosan azért, mert amire a törvény képtelen volt, ugyanis erre a tökéletességre juttatni az embert, annak alá kellett vetni azt, aki mégis képes, a tökéletes fiút, hogy nekünk tiszta lapunk lehessen. Mit kell ezután tennünk? Pál apostol megérzi azt, hogy itt valami indulatról van szó. Nem teológia, nem filozófia, nem is egyfajta döntési mechanizmus, hanem egy állapot. Egy állapot, amiben az ember viselkedhet így is, viselkedhet úgy is, de tulajdonképpen a végét azt nem ő határozza meg. Ez az állapot pedig az adósság. Azt mondja Pál a 12. versben, hogy adósak vagyunk. Olyan adósnak érzi magát az ember. Hiszen tudja, hogy az adósságát valamikor ki kell fizetnie, de azt is tudja, hogy nem tudja kifizetni. Mégis törekszik rá. Nem olyan ez, mint az a fajta deviza hitel, amit fölveszünk, és akkor tudjuk, hogy mi 40 évünk van még hátra, hogy kifizessük, de azt sem fogjuk biztosan tudni, hogy elérjük azt a 40 évet, kifizetjük. Valamilyen szinten azért mégiscsak hasonlít, mert a ház azért mégiscsak a miénk, még ha jelzálog is terheli. Mi élünk benne, mi használjuk, magunkénak tekintjük. Valahol így van ez a saját testünkkel is. Adósak vagyunk, kifizették értünk az életünk bérét, Jézus vére, a mi életünk bére. És ezért az adósság, mint állapot, befolyásolja az egész életünket. Teszem fel döntéseinket. Ha mondjuk tudom, hogy adósságban vagyok, akkor nem költekezem esetlenül. Mert tudom, hogy kell a pénz másra. Ha adósok vagyunk a léleknek, akkor tudom, hogy nem a test szerint élünk, mert a test szerinti élés nem csökkenti a lélek iránti adósságunkat. Mi az a test szerint, meg mi az a lélek szerint való élés? Ez egy nagyon érdekes megfogalmazás a Pál apostolnak, amivel hosszú ideig én is tudtam igazából mit kezdeni, de elolvastam a 16. verset, ami úgy szól, hogy maga a lélekhez bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. A mi lelkünkkel együtt. Ez egy rövid kis szóösszetétel, de ott van benne az igazság. Mi teszünk bizonyságot arról? Mi tesszük a jót? Mi vagyunk azok, akikre úgy néz az Isten, vagy akiket megveleget, vállon vereget, hogy de milyen ügyesen döntöttél, milyen ügyesen oldottad meg ezt a helyzetet? Nem. Itt arról van szó, hogyha ez a, amit a pszichológia tudattalannak, vagy tudatalattinak, vagy bárminek nevez, az Isten szent lelke bennünk is, nem más. Akkor van olyan helyzet, amikor beszélünk, de igazából nem is gondolkodunk azon, hogy mit mondunk. Mert belül eltölt bennünket valamiféle indulat, és a szavakat, amiket a szánk formál, az persze, hogy a jelek szintjén az agy küldi a GG-be és a szájba, hogy így formálja a szavakat, de nem gondoljuk végig. Mégis egy ilyen beszélgetésben, ha ezt az ember visszahajátsza, vagy visszahallja, akkor egy nagyon mély bölcsesség jelenik meg. Nem tudom, hogy kinek volt már hasonló élménye, nekem már volt, az ember beszél, és nem ő beszél. De mégis ő beszél, de ez olyan, mintha hallgatunk egy rádióadót, meg hallgatunk egy másik rádióadót, és egyszer csak a két rádióadón ugyanaz a műsor kezd el menni. Összhangba kerülnek a hullámhosszok. Volt ilyen régen, volt, hogy a Petőfi adta a Kossuthnak, vagy valamelyik másik adás adta a Kossuthnak, vagy a Kossuth adta másiknak egy ugyanazt a műsorát, és akkor a két rádióadón ugyanaz a műsor ment. De valahol így van ez, az Isten lelke bennünk nem befolyásolható, nem megvásárolható, nem uralható, hanem ő teszi, amit a Biblia szövege és az imádságok által kialakít bennünk, ahogy ő akarja magunkat, ahogy ő akarja a mi életünket venni. Ha pedig mi ezt el tudjuk fogadni, akkor azt mi is mondjuk, akkor azt mi is tesszük. Nagyon komoly ennek az egész gondolatkörnek a tétje. Ugyanis, hogyha erre az ember rátalál, akkor olyan krízis helyzetek, amik például egy szülő-gyerek kapcsolatban szoktak felmerülni, azok sokkal könnyebben, sokkal erőteljesebben kezelhetőek és túlélhetőek, vagy megoldhatóak. Egy olyan krízis helyzet, mint például egy betegség, amit szokott okozni, ami ledönti az embert a lábáról, és egész hosszú ideig, vagy akár véglegesen is képes élettelenné idézőjelbe tenni. Egy ilyen helyzetben az együtt rezgése a léleknek a Szentlélekkel, vagy az együtt bizonyságtétele, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, az olyan erőkkel tölti el az életünket, ami képes arra, hogy kivezessen bennünket a mélységből. Vagy a gyász. Másik ilyen krízis. Erről beszél Pál. Nagyon sokszor visszamegy arra, hogy meghalunk, feltámadunk. Feltámadunk, meghalunk. Test törekvése a halál. Aki aláveti magát ennek, az nem élhet. Ti azonban nem test szerint éltek. Ha pedig Krisztus bennetek van, a test halott, a lélek által az életet ad az igazságnak az Isten. Szóval, hogy is van ez? Minden hatással van mindenre. És ahogy gondolkodunk, az válik igazán. Az ateista gondolkodás azt mondja, hogy a test, az anyag határozza meg a tudatot. Az anyagnak, a testnek az a tulajdonsága, hogy pusztul. Szétesik. Gyakorlatilag minden magára hagyott tárgy előbb-utóbb romlásnak és kiegyenlítődésnek indul, tehát a legegyenlítettebb forma a por, az atomi porforma. Porból lettél, porrá leszel. Ha ezt fogadjuk el igazságnak, akkor ez lesz igaz. Akkor a test, ami porból lett, az porrá lesz, és a lélek ele együtt pusztul el. A Heidelbergi K.T. még azt tanítja, hogy a lelkünk halhatatlan. Már azt tanultam a teológián, hogy ez csak bizonyos feltételek mellett igaz. Ugyanis Jézus mondja, hogy ne attól féljetek, aki a testet megöli. Hiszen a testet bárki meg tudja ölni ebben a világban. Féljetek attól, aki a lelket is elpusztítja. Az pedig csak egy valaki, aki életre keltette és megalkotta. Az Isten tehát, hogyha úgy tetszik neki, az emberben eredetileg halandó lelket is, halhatatlan lelket is elpusztítja. Persze nem ez a célja. Istennek végtelen szeretet és végtelen kegyelem a célja, és én úgy gondolom, hogy ebben sokkal nagyobb reménység van. Sokan másokra vetítve próbálják ezt magyarázni. Mindig magunkra vetítve próbálunk. Másokról Istennek kell gondoskodni. És én azt gondolom, hogy sokkal bőkezűbben és sokkal nagyobb szeretettel gondoskodik másokról, mint ahogy azt mi gondolnánk. Nekünk a lélek szerint kell járni. A lélek szerint való járás, ami a másik, az idealista filozófiai gondolat, a szellem, a lélek határozza meg az anyagot. Vagyis, ha a lélek halhatatlansága, ami igazságunk, akkor a testünk szintén halhatatlan. Sokan kételkednek abban, hogy a test fel fog támadni. Egyszer Newtonnak tettek fel egy ilyen kérdést, hogy hogyan lehet az, hogy Isten össze fogja tudni szedni a mi elporlat csontjainkat. Hiszen annyi felé vannak, ami elszáradt csontjaink, poraink. Nem hiszem, mondta Newtonnak a vendége, hogy Isten ezt képes összeszedni. És akkor Newton azt csinálta, hogy vett egy gyufás katujában volt vaspor. És azt szétöntötte az asztalon, és akkor megkérte a vendéget, hogy szedje össze. És a vendég mondta, hogy hát ez képtelenség. Ezt nem tudja összeszedni. Minden egyes részecskét ennek a vaspornak, hogy szedje össze. És Newton aztán elővett hátul a fiókból egy hatalmas mágnest, letette az asztal közepére, az azonnal összeszedte a legapróbb porszemcsét is, ami vasból volt. És Newton megmutatta a mágnest, és azt mondta a vendégének, hogy látod, ez csak egy egyszerű mágnes. Az Isten mennyivel hatalmasabb. A test feltámad, és élni fog velünk. Nem biztos, hogy úgy néz ki, vagy olyan lesz, mint amilyen most. Sőt, biztos, hogy nem. Ha hiszünk abban, hogy a lélek Istentől halhatatlan, az Istentől halhatatlan lélek pedig velünk van, akkor mi másik oldalról közelítjük meg ugyanazt a valóságot, és ugyanaz a hatás, vagy az a hatás, ami egyiket rombolja, vagy egyiket elpusztítja, a másikat csak megpróbálja, és elbukik rajta. Mi ennek az egésznek a lényege? Nagyon sokan foglalkoznak manapság azzal, hogy különböző mentális programokat állítanak össze. És azt mondják, hogy ezt és ezt kell, így és így kell az életedben vinned, cselekedned, és akkor sokkal erősebb leszel, és akkor fel tudsz állni a különböző próbáltatások, megpróbáltatások között, vagy az elesések és a kudarcok után. Ez egy ideig, óráig működik itt a világban, azonban a legvégső megpróbáltatás mindegyik ilyen trendet, vagy mindegyik ilyen mentális programot lenullázza. A keresztény program, hogyha összevetjük ezekkel a programokkal, első látásra nem különbözik nagyon attól, ami azt mondja, hogy kudarcba fulladt valamit, valamitben elbuktál, valamit elvétettél, akkor állj föl. Ugyanezt mondja az új szövetség is. Ezt mondja a zsidókhoz írt levél, ezt mondja Pál, nem a meghátrálás emberi vagyunk, hanem a hitéi, hogy győzzünk. Ne félj, mert megváltottalak, neveden neveztelek, enyém vagy, mondja az Ószövetség. A keresztény gondolatkör az élettel kapcsolatban mindig azt mondja, hogy egyetlen egy kudarc van, az, ha feladod. Ha valamilyen nehézség, valamilyen megpróbáltatás után úgy döntesz, hogy nem állsz föl, belül, a döntéseidben mutatkozik meg az, hogy föl tudsz-e újra állni, vagy nem. Mert minden rossz csak ideig, óráig való. Minden rossz után jöhet valami jó. Mert amikor úgy érzed, hogy a világ körülötted teljesen rossz, és nagyon nem szeretnéd ezt a világot, akkor elfelejted azokat a dolgokat, amik pedig jók. Elfelejted azokat, amiket kaptál, amik örömet okozhatnak, vagy amik úgy gondolod, hogy értékesek is, megéri az továbbvinni. Elfelejted azokat a dolgokat, amiket csak rád bízott az Isten, és azokat azért bízta rád, hogy végigvidd, Elfelejted azt, ami értékes benned és az életedben. Azért, mert kívül nagyon nehéz, és megpróbáltató az élet. Erre emlékeztet a kereszténység, és ezért hasonló egy kicsit a többi ilyen világi programhoz. Biztos vagyok benne, hogy van, hogy ebből a Bibliából is merítettek az ilyen életvezetés, életstílus írók. Valamiben azonban mégis más. Ez a vége. A vége az egésznek a vége. Hogy vajon az egésznek a végén fel tud-e állni majd az ember? Te erős leszel a végén? Mindig ez jut eszembe, amikor Niki Vucic nevét hallom. Ő ültette a fejembe, a szívembe ezt az egyébként biblikus gondolatot és krisztusi gondolatot, hogy ez még nem a vég. Még nincs vége. A vége az Istennél van. A vége az, amikor kiderül, hogy örökös vagy, örökös társa Krisztusnak. Mert ha aki örökös társa Krisztusnak, aki Isten örököse, az örökséget kap. Az örökséget pedig nem veheti el semmi. Még a halál sem. Csak megpróbálja. Isten mindenkinek örökséget szán. Isten házában, Isten váltságában mindenkinek van hely. Azt is tudom, hogy ez sokkal erősebb, mint ahogy azt mi gondolnánk. Mi gyengék vagyunk. Mi elesettek. Sokszor, néha méltán. Feladjuk az életet. De Isten erősebb, még a halálnál is. Azt mondja Pál apostol a végén, hogy igazából te gyermek vagy. Isten gyermeke. Mint ahogy a benyújtott mappába, annak a jóságmérésre éppen felkészülő fiatalembernek. Te Isten gyermeke vagy. Tudod? Tudsz róla? Mert ha igen, akkor nincs más dolgod, csak imádságban a szívedet kitárni, és azt, hogy ez a tudat, ez az egész hit, mert ezt néha hitnek is, tehát mi hitnek nevezzük máshol tudatnak, vagy valami belső bizonyosságnak mondják, mi azt mondjuk, hogy hit, ez a hit, engedd, hogy átjárja az egész életedet, engedd, hogy megváltoztassa néha a gondolkodásmódodat, engedd, hogy a lelkedet áthangolja, mert a lelkedet át kell hangolni a testről, a szenvedésről, a betegségről, a fájdalomról, a bizonytalanságról, a munkahelyi problémákról, a különböző egzisztenciális félelmektől, mert azok elhangolják a lelket. Ne a test befolyásolja, a körülmények befolyásolják azt, hogy milyen legyen a lelkednek a hullámhossza. Nem hangold át az Isten lelkére, és akkor olyan zene fog szólni abból az adóból, olyan bizonyságtétel, olyan erő, ami az egész tested minden egyes molekuláját át fogja járni, és egészen másképpen fogod magad érezni is. Mert mindig van remény. És ezt nem azért mondom, hogy elmondjam a viccet, hogy a remény hal meg utoljára, hanem ezt én így hiszem. Mert ha nincs remény, akkor nincs semmi. Hogyha hiszünk, akkor van remény. És ha van remény, akkor van élet. A hit pedig az, hogy mindazt, amit nekünk kéne elszenvednünk, amiért nekünk kéne pokolra szállnunk, azt Krisztus szenvedte el. Ő szállt pokolra helyettünk. És ezért őt testvérünknek, Istent atyánknak, és mivel atya, az ő országát, a mi örökségünknek kell tekintenünk. Hogy ha vele együtt szenvedünk, vele együtt meg is dicsőjünk. Erre a dicsőségre hív mindenkit az Isten. Erre tekintsünk. Erre nézzünk. Amen. Mindenható Úrunk, tudjuk, hogy ismersz bennünket. Megvalljuk, hogy nagyon sokat szenvedünk. Néha jobban látjuk és jobban érezzük szenvedéseinket, Sokkal többet foglalkozunk kétségeinkkel és kérdéseinkkel, mint a bizonyossággal. A bizonyosság, ami pedig olyan sokszor segített nekünk. A hit, amely olyan sokszor lendített át minket sok nehéz helyzeten. A hit, hogy te szeretsz, jobban, mint azt gondolnánk, jobban, mint mi azt bármikor is tudnánk viszonozni. A hit, amely akkor is lát, amikor egyébként a szemeink vakok, pedig vinne bennünket hozzád közelebb. Urunk, kérünk, segíts, hogy azt, amit egyébként hiszünk, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely majd egyszer látszik rajtunk, láthatóvá lesz rajtunk, amit hiszünk, amit vallunk, amit tudunk, mert ennek egy-egy kicsi fénysugara már oly sokszor bevejárta a mi életünket, és tudjuk, amikor a lelkünk és a szívünk felbuzdul és kicsit erősebben dobog, amikor rólad beszélünk, vagy amikor te beszélsz hozzánk, tudjuk és mégis néha elengedjük. Szívünk mellett, fülünk mellett, gondolatainkban. Segíts nem erre a világra tekinteni, hanem az eljövendőre. Arra a világra, amelyet te újjáteremtesz, új ég és új föld, és benne mi magunk is, a régi újak, hiszen énünk megmarad, de csak akkor, hogyha nem ő van az első helyen, hanem te. Ő az Isten fia, Jézus Krisztus. Így kérünk a mai estéért is, és a jövő hétért. Te már tudod, hogy mi vár ránk. Te már jártál ott. Sőt, most is a színed, a szemed előtt pereg életünk jövő hetének eseménye. És látod. És képes vagy mondani, súgni azt, amit tennünk kell akkor, hogyha a leghelyesebben akarunk eljárni. Kérünk, súgd. Hadd hangoljuk a mi lelkünket, a mi pszichénket a te lelkedhez. Hogy az bizonyságtétel legyen. Akkor, amikor veszekednénk, hogy ne veszekedjünk. Akkor, amikor megijednénk, hogy ne ijedjünk meg. Akkor, amikor másoknak rossz tanácsot adnánk, vagy önzőek lennénk, hogy ne legyünk önzőek, és ne adjunk rossz tanácsot, és munkáljuk a te országodat. Jézus Krisztus nevében így kérlek, hallgass meg. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.